Tegnap volt a nők elleni erőszaknak a világnapja, amelyet minden évben november 25-én tartanak, és kiemelten fontos, mert segít felhívni a figyelmet egy globális és társadalmi szinten rendkívül súlyos problémára, amelyről sokkal kevesebbet beszélünk, szerintem, mint kellene. Abban kértük Mészáros Andrea pszichoterapeutát, pár és szexuálpszichológust, hogy kicsit segítsen nekünk megérteni ezt a jelenséget, illetve nézzük meg, hogy mi minden lehet röviden a hátterében. Hát nagyon sokat tudunk róla beszélni, de érintsük azért a fontosabb kérdéseket. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Üdvözöllek titeket!
Andi, 2024-ben erről a témáról beszélni tabu?
Sajnos még mindig igen. Igen. Mert mérhetetlenül nagy szégyen övezi, minthogyha a nő lenne a hibás, hogy ilyen helyzetbe került, és a másikok pedig azért, mert még mindig nagyon sok családon belül történik, és azt ott is tartják.
Hogyha valaki ilyen problémával fordul hozzád, és ugye nem mer kilépni ebből a szituációból, pontosan ezek miatt, az okok miatt, amelyeket te is említesz, akkor mit tud adni az ember, jelen esetben te fogódzóként egy ilyen nőnek?
Mindig az a legfontosabb, ha bár nagyon nehéz, amiről most beszélek, de mindig az a legfontosabb, hogy az a személy, az a nő, aki ilyen helyzetbe kerül, meg kell egy picit erősödjön. Mert ha már ő belekeveredett egy ilyen helyzetbe, akkor azt jelenti, hogy különböző manipulációs formával, gátlángolásnak hívják, hogyha bárhol bárki hall le erről, ez pont egy olyan manipulációs forma, ami a másik felet, a nőt elgyengíti, kétségeket teremt benne, hogy megkérdőjelezze lassan önmagát és a saját tudatát is, és ez a fajta elgyengítés annyira lerombolja az önbecsülést is, és annyira elszigeteli a bántalmazó, a bántalmazottat, hogy az első és a legfontosabb, hogy valami erőforráshoz kell juttatni a nőt. A barátság, egy védőháló, egy közösség, családtagok, tehát valaki olyan felé kell forduljon, akivel erőt tud meríteni abban, hogy kiszálljon. Egyedül nagyon ritka eset, hogy valaki ebből ki tud jönni.
Igen, és ennek ugye számtalan oka van, hogy miért nem tud kijönni. Tósi korábban mondta, hogy van ennek egyfajta gazdasági vetülete is, ugye hogyan állok meg a saját lábamon, akár hogyha ott van egy gyerek is a kérdésben. Ugyanakkor azok a félelmek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, de valahogy függővé válunk. És tudd meg, hogy nem egyszer hallottam ezt, hogy bántalmazó kapcsolatban van az illető, legyen szó nő vagy férfiről, hát mi most inkább a nőkről beszélgetünk a nap kapcsán, és tudja, hogy az számára rossz, tehát felméri, tudatosítja, hogy probléma van, és egyszerűen képtelen kiszállni ebből a mókuskerékből, ördögi körből, és elkezd függeni. Tehát a bántalmazótól elkezd függeni. Tehát már azt is mondanám, hogy szereti azt, hogy bántalmazzák, holott nyilván ez egy nagyon durva mondat, de egyszerűen nem tud tőle megszabadulni, mert ugye ott a másik oldala, amikor a bántalmazó azt mondja, hogy minden rendben van, elnézést kérek, nem így gondoltam, többet nem fordul elő, és az esetek zöme pedig azt mutatja, hogy ez nem igaz, és ez így nem áll a lábán.
Pszichológiailag, hogyha ránézek egy ilyen helyzetre, egy picit mélyebbre megyek, és a kötődést szoktam megvizsgálni. A kötődés az pedig azért lesz ennyire mérgező, toxikus, hogy akár ilyen függőség alakul ki, amiről te is beszélsz, mert a nagyon jó, nagyon idillikus periódusok váltják ezeket a drámai periódusokat, amelyekben esetleg a bántalmazásnak különböző formái megtörténnek. Itt kihangsúlyozom, hogy nem csak a fizikai bántalmazásra gondolok, ugyanolyan hatása van pszichológiailag annak is, hogyha lelkileg vagy érzelmileg bántalmazok, vagy verbálisan valakit, és ezeket a periódusokat ilyen nagyon idillikus periódusok váltják. És annyira rá tud kapcsolódni érzelmileg arra a jó periódusra a nő, hogy reménykedik, hogy egy idő után majd megváltozik a férfi, és abban maradnak. Annyira hiányzik az a jó, hogy igazából sajnos tudatalatta rosszat már a jó érviseli el, mert tudja, hogy utána lesz egy jó periódus.
És ilyenkor történhet az, hogy a bántalmazót elkezdi sajnálni, mert azt mondják, vagy nem tudom, én hallottam ilyen történetet, hogy de neki is milyen volt a gyermekkora, ő nem akar ilyen lenni, ő nem akarja ezt tenni, nekem ki kell tartanom, nekem meg kell mentenem ezt a férfit, aki mellettem van, és ilyenkor is nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez nekünk a feladatunk, és ilyen áron.
Sajnos ezt trauma kapcsolatnak szoktuk hívni, amikor egy bántalmazott fél egy olyan nővel találkozik, aki valaki, aki meg akar menteni valakit, hát most pont ezt a férfit akarja majd megmenteni. Elhagyta például az édesapja, és nagyon hiányzik neki, vagy elhanyagolták érzelmileg, és ezt a sebet megpróbálja reparálni azzal, hogy egy hasonló forgatókönyvet kreál magának, mint gyerekkorban, amiben harcolt a szülei szeretetéért, csak most felnőtt nőként a szerelmes szeretetéért fog harcolni. Tehát szakember segítségét érdemes mindenképpen felkeresni ilyenkor.
Most a kérdés az, hogy merünk-e segítséget kérni, ugye innen indultunk, és hogyha igen, akkor ki lehet-e szállni szerinted ebből a mókuskerékből?
Támogató közösséggel ki. Támogató közösséggel igen. Csak mivel nem merünk beszélni, egy kicsit ilyen ördögi harcban vagyunk, mert hogyha próbálkoznak a nők segítséget kérni, sem direkt beteszik. Csinálunk valamit szombaton. Attól, mert szombat délután elmegyünk, és egy kellemes délután együtt töltünk, attól még nem biztos, hogy az a barátnő érti, hogy milyen védőhálóra lenne szüksége az illetőnek, hogy most ő el akar költözni. Tehát, hogy nagyon pontosan kell lépni. Befogadsz egy hétre, befogadsz egy hónapra, mert el akarom hagyni a férjemet, és félek tőle. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagyok ezek a mondatok, olyan drámaiak, de ezeket fel kell vállalni, mert különben a környezetünk nem fog rá eszmélni, mert nem gondolatolvasó a környezet sem.
És közben a környezetnek azt is érteni kell, hogy lehet, hogy kétszer, háromszor, négyszer is visszamegy a barátnő ugye ebbe a családba, mert egyszerűen nem tud belőle kiszállni ilyen könnyen. Sokszor megbocsátja ezeket a helyzeteket, és hát azt is látjuk, hogy ugye ennek is felháborodás a vége, hogy hülye vagy, hát miért csinálod ezt? Miért lépsz be mindig ugyanebbe a gödörbe?
És az önhibáztatás, ezt te is mondtad, de szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy ne folyamatosan magunkba keressük a hibát egy-egy ilyen kapcsolatban. És legyen szó itt párkapcsolatról, vagy miért ne baráti közösségi kapcsolatról, intézményi kapcsolatról, online kapcsolatról is lehetne sorolni, mert épp elmondtuk, hogy a bántalmazásnak hányféle formáját ismerjük.
Határozottan azért történik ez meg, mert hogyha megvan egy mintázata a kapcsolatnak, egy dinamikája, hogy együtt működteti egymást, hogy az egyik fél elgyengíti a másikat, mert van is kit elgyengíteni, és a kettő együtt fenntartja magát, akkor persze, hogy nagyon könnyű visszamenni abba a forgatókönyvbe, ha nem kértem szakmai segítséget is. Tehát itt nem elég csak a környezetnek a támogatása, mert lelki értelemben, hogyha engem hajt az a vágy, hogy hát, ha megkapom a szeretetet, hogyha meggyógyítom mondjuk a társamat, akkor persze, hogy vissza fogok menni abba a bántalmazó mintába, mert a lélek nem azt látja, hogy bántalmazva vagyok, hanem hogy hát, ha megmentem a másikat, és utána szeretve leszek. Tehát itt a lélek meggyógyítása nélkül persze, hogy rengetegszer visszamegyünk ugyanabba a forgatókönyvbe, mert táplál, még akkor is, hogyha ez traumatikus, de akkor is táplálja a lelket. Tehát meg kell gyógyulni először.
Gyenge az a férfi, aki bántalmaz egy nőt, írja nekünk Attila, és itt fontos, hogy a nők elleni erőszak világnapján, illetve ennek megfékezésének napján, mert nem a férfiak ellen beszélünk, hanem a jelenségre próbáljuk meg felhívni a figyelmet, és igen, a mai reggelen arról is szóltunk, hogy sokszor a férfiak kerülnek ilyen helyzetbe, nyilván ritkább, de arról talán még kevesebbet beszélünk. És arról is mesélnek, hogy...
Én nagyon szívesen beszélnék arról is, mert nem is olyan ritka, képzeljétek el.
És kérnek férfiak is segítséget tőled? Tehát, hogy van erre is példa, tapasztalod?
Igen. Egyre nyitottabbak a férfiak a terápia irányába.
És akkor hangsúlyozzuk, hogy itt nem csak a fizikai abúzusról van szó, hanem a pszichológiai, tehát a mentális bántalmazásról. Pont egy statisztikát olvasok, itt most nyilván a nőkre tér ki, hogy egy kutatás szerint a nők legalább 60%-a egyszer tapasztalt az életében mentális bántalmazást, mint például megalázás, fenyegetés vagy érzelmi manipulációt. El tudom képzelni, hogy ez fordítva is működhet, nem? Tehát, hogy a nő az, aki otthon azt mondja, hogy semmire nem vagy jó, ezt sem kéne, így sem kéne, úgy sem jó, megaláz ezerféle formában, akár a környezet előtt is.
Igen, a nőkre inkább a verbális bántalmazás jellemző, ha már kicsit általánosítunk. Igen.
És még mikor beszélhetünk bántalmazásról? Hát ugye nagyon sok esetben, ha megvernek, az a bántalmazás, gondoljuk mi. Itt említettél még egy néhány szegmens, de mi számít bántalmazásnak tulajdonképpen?
Hát az elhanyagolásnak és a bántásnak minden formája, ami úgy lelkileg, pszichésen, verbálisan, fizikailag, gazdaságilag, vagy szexuálisan történik. És tehát mindegyiket nagyon komolyan kell venni pszichológiai szempontból, viszont azt mutatja a gyakorlat, hogy amin viszont tényleg nem lehet csak terápiás segítséggel túljutni, az viszont a szexuális bántalmazás. Az már annyira mélyre megy, hogy azt szakmai segítség nélkül egyedül nem elvárható egy nőtől, hogy ezt feldolgozza.
És ilyen bántalmazó kapcsolatban nőnek fel gyermekek, és ez az utolsó kérdésünk is egyben. Próbáljuk egy kicsit lezárni a beszélgetést, mert tudom, hogy neked is tovább kell menni, ugyanis várnak téged. Köszönjük, hogy egy szűk időt szakítottál ránk, de hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, Andi, akik ilyen családban nőnek fel úgy, hogy lehet, hogy nem konkrétan bántalmazottak, tehát nem őket bántják fizikailag vagy verbálisan, de elszenvedői ennek a mókuskeréknek, amelyről most már így nagyjából 10 perce beszélgetünk. Mi lesz egy ilyen felnőtt, egy ilyen gyerekből milyen felnőtt lesz, kérdezem akkor így?
Ha egy szóval válaszolhatnék, akkor sérült. Uh-huh. Sérült felnőtt lesz. Nem tudhatjuk, hogy milyen szempontból lesz sérült. Segítséget most már csak az nem tud kérni, aki nem akar, akiben inkább az ego kicsit kiabál, hogy majd én egyedül megoldom. Rengeteg támogatócsoport van, rengeteg segítségnek lelki vagy pszichés formája van, csoportos, egyéni, nagyon sokféleképpen fejlődhetünk a felnőtté válás útján, mindig visszatekint az, hogyha minket gyerekkorban bántottak. Kötődés problémáink lehetnek, párkapcsolati gondjaink, az önbecsülésünk sérülhet, az identitásunk megrekedhet ott. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni. Nem garantáljuk, hogy milyen következménye lesz, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem mentesül egy gyerek sem az alól, hogy nagyon megsérti a bántalmazás, és komoly problémákkal szembesül felnőttként.
Miközben, hogyha elmegyünk a pszichológushoz, akkor szoktuk neki mondani, hogy jaj, ne vájkáljunk már a gyermekkorunkba, haladjunk, nézzük meg, hogy melyek az éppen aktuális problémák az életünkben, és nagyon gyakran nem tudjuk, hogy pontosan a gyerekkorhoz vezethetőek vissza azok a sérelmek, amelyeket aztán felnőtt korba göngyölítünk magunk előtt, akár párválasztásban, akár karrierválasztásban, akár szülő-gyermek viszonyban, férfinő viszonyban, baráti kapcsolatainkban, és ezer más példát tudnék felhozni akár az én életemből is, hogy milyen mintákat követve tudunk haladni az életünk során, és követni el hibákat, és aztán azt mondani, hogy ó, hát ez belefér, ez rendben van, hát ilyen az élet, mindenkivel megtörténik, nem kell ehhez pszichológushoz menni, valaki megmondja nekünk a tutit.
Egész addig, ameddig a saját démonjainkkal nem küzdünk meg, azok üldözni fognak minket. Én csak ennyit tudok mondani búcsúzóul, szóval érdemes inkább velük szembenézni, és bármikor mentesülve tőlük egy szabadabb, felszabadultabb, egészségesebb életet élni.
Mészáros Andrea, hát ez egy tökéletes végszó és kapaszkodó. Reméljük, hogy sikerült meghallani azoknak, akiknek szüksége van erre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót kívánok nektek!